Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Elkezdődött a 2018-19-es tanév, ehhez időzítve pedig elkészült a Nemzeti Pedagógus Kar helyzetértékelése is. 11 nagyobb témakörbe rendezve értékelik a köznevelés helyzetét, és egyúttal javaslatokat is megfogalmaznak. Miért gondolták ezt most szükségesnek, mert ha jól emlékszem, korábbi tanévekben nem volt hasonló elemzésük vagy helyzetértékelésük.
Igen, két dolog miatt gondoltuk fontosnak, hogy elkészítenénk egy ilyen helyzetértékelést, valóban azokban a témákban, amelyek azt gondolom leginkább megjelennek a napi munkánkban. Az egyik az az, hogy a 2014-ben megalakult pedagógus karnak azért kellett egy kis idő, ameddig valóban szervezetként tud működni, vagyis kialakultak azok a megyei elnökségek, megyei küldötti rendszer, ami tudja segíteni a munkánkat, és a tapasztalatokat el tudja juttatni az elnökséghez, valamint megalakultak azok a tagozatok, amelyek az egyes tantárgyakon, vagy egyes területeken tudnak konferenciákat, megbeszéléseket szervezni, és ezeknek is megvannak a tapasztalatai. Így tehát 4 év után úgy gondoltuk, hogy ezeket a tapasztalatokat jól lenne összefoglalni, hiszen pont 4-5 éve kezdődtek azok a nagyobb változások is az oktatási rendszer háttérintézményeiben a működéssel kapcsolatban, amelyekről talán most már vitát lehet kezdeményezni. Illetve a másik dolog pedig az volt, hogy azt mondom, mindannyian tudjuk, hogy egy választás után az őszi időszak általában a törvénykezésről szól, kinyitják a törvényeket, a jogszabályokat, és megpróbálják ezeket változtatni, talán annak érdekében leginkább, hogy hatékonyabb rendszerek jöhessenek létre. Mi is ebbe bízunk, tudjuk is, hogy a nemzeti köznevelésről szóló törvényt is megnyitják, nemzeti alaptanterv is készül, és azt gondoltuk, hogy ezzel az anyaggal megpróbáljuk a döntéshozókat segítséggel is ellátni, munícióval is ellátni, hogy mit tapasztalnak tényleg azok, akik végzik ezt a munkát. Ezért nincsenek is benne olyanok, hogy tiltakozunk vagy követeljük, viszont vannak javaslatok, tehát én értem, nem egy passzív anyag, hanem egy aktív.
Tehát egyeztetni szeretnének ezekről a felvetésekről.
Vegyék figyelembe, valóban akár a politikusok is ezt a döntésüket.
És itt a tanévkezdés kapcsán nagyon sok téma került elő az iskolákat érintően, ugye itt pedagógus hiányról volt szó, pedagógus bérek kérdése is terítékre került, aztán tanárok és diákok leterheltsége, munkafeltételei, munkakörülményei, és ahogy ön is említette, hát éppen most került nyilvánosságra az új nemzeti alaptantervnek a munkaanyaga, vagy vitairat, ugye ez hangsúlyozottan még egy vitairat, aminek a társadalmi vitája megkezdődött, és még tart is, ha minden igaz, akkor szeptember 30-áig, tehát nagyon sok téma került elő az oktatással kapcsolatosan. Kezdjük is talán akár igazodva ezekhez a témakörökhöz, amit az önök elemzése is felvet, ugye a pedagógus hiány, amiről sokat beszéltünk az elmúlt napokban és az elmúlt hetekben, annál is inkább, mert különböző számadatok és számok kerültek elő, 2000-4000 pedagógus hiányzik a rendszerből. Klebersberg központ azt mondja, hogy 1-2%-os lehet a tanárhiány, de hogyha ugye hozzátesszük azt, hogy Magyarországon jelenleg ilyen 160-170 ezer pedagógus dolgozik, hát ennek az 1-2%-a is az azt jelenti, hogy 2-3 ezer pedagógus. Van-e ténylegesen hiány? És mennyire akadályozza ez a tanévkezdést, meg a tanév további menetét?
Igen, tehát azt gondolom, hogy az, hogy létezik pedagógus hiány, ezt senki sem tagadhatja, létezik valóban. A vita tényleg a számokról megy bizonyos értelemben. Egyrészt van egy olyan fogalom, hogy betöltetlen álláshely. Nyilván ez azon múlik, hogy mennyi órát terveznek az intézmények, ezt mennyi pedagógus tudná ellátni. Ha így számoljuk, akkor ez egy nagyobb szám jön neki, hiszen a jogszabályok elég nagy lehetőséget adnak arra, hogy csoportokat bontsanak az intézmények, vagy akár szakköröket délutáni tehetséggondozó, vagy felzárkóztó foglalkozásokat tartsanak. Ez így jönnek ki a nagyobb számok. A Klebersberg központ, mikor számol, hiszen nem tud pedagógust csinálni, pedagógust gyártani, előteremteni, úgy számol, megpróbálja megoldani ezt a problémát. És a végén ő azt látja, hogy a tantárgy felosztásokból, amik már az iskolákban talán az adott lehetőségekhez jobban illeszkedő óraszámokat jelenítik meg, ott mennyi hiány van. Egyébként a számok érdekes módon így sincsenek nagyon messze egymástól, hiszen ha 4-5 ezeres számból indulunk ki, amit a háttértanulmányok valóban megerősítenek, és Hajnal Gabriel 1-2%-os számról beszél, ahhoz még hozzá lehetne venni az önkormányzatok által fenntartott óvodákat. Tehát ez a két szám, ez nagyjából az én információim szerint, és megnézve tényleg az adatokat, a statisztikatokat is ezen 4-5 ezer közé tehető.
Ön is egy iskolának az igazgatója, egy gimnáziumnak az igazgatója Győrben. Önöknél például okoz gondot pedagógus hiány?
Nálunk nem okoz gondot, de azt gondolom, hogy ilyen szempontból is az ország azért meglehetősen vegyes képet mutat.
Hiszen tehát mondjuk a fővárosban, nagyvárosokban kevésbé jelent ez gondot, mint a kisebb településeken?
Egyértelmű, ráadásul Győr még olyan szempontból is azt gondolom, hogy azért szerencsés helyen, hogy a nyugati régió különösen most nagyon komolyan fejlődik. Nagyon sok az odaköltözés a keleti régióból, tehát ilyen értelemben könnyebb pedagógus találni, de azt azért hadd mondjam el, hogy például a testnevelő kollégánk elment, egy félvárosú testnevelő, és ezt mikor nyáron kiírtuk, erre olyan kolléga, akinek volt valóban képesítés rá, olyan nem jelentett, újra ki kellett írnunk.
Azzal, hogy az iskola fenntartás rendszerébe ugye beléptek tavaly évelejétől a tankerületek, a tankerületi szint, azzal esetleg ez a probléma azért jobban kezelhető, vagy jobban orvosolható, hiszen azért a tankerületek, az a 60 tankerület, ami működik az országban, talán jobban rálát az egyes intézmények helyzetére is, és talán éppen a Klebersberg központ igazgatója is beszélt arról, hogy nagyon sok minden tankerületi szinten megoldható, tehát egyik iskolából esetleg átmegy helyettesíteni egy pedagógus a másik iskolába.
Gyakorlatilag abban van szerintem jobb lehetőség, hogy mivel a munkáltató a tankerület, ezért jobban tud hatni az intézményekre, hogy például egy olyan kolléga, aki hiányterületet tanít, mondjuk például általános iskolában tanít kémiát vagy fizikát. Korábban, ha őt alkalmazta egy iskola, akkor tanította az iskolában a kémia-fizikát, de még ezek kis óraszámú tantárgyak, ebből az óraszámból nehezen jött össze akár egy státusz is, tehát mellette csinált még ilyen vagy olyan foglalkozást, napköziztetett, részt vett délután, vagy diákönkölet, vagy stb. Tehát igazából a hasznos munkát végzett, tehát nem ilyen szempont, de ezt a munkát lehet, hogy el tudta végezni egy olyan kolléga is, akinek nem ilyen hiány szakmás a területe. Most a tankerületnek nagyobb ráhatása van, és könnyebben meg is lehet szervezni, hogy az egyik és a másik intézményben is egy ilyen kolléga el tudja látni a valóban a szakmai óráit, a szakszerű helyettesítést, vagy akár státusz megosztást is tudnak csinálni. Ilyen szempontból a tankerületnek szerintem jobb lehetőségei vannak, de hosszabb távon mi úgy látjuk, hogy ezt a szakember hiányt ezt nem fogja tudni így kezelni.
Mi lehet akkor a megoldás? Megfogalmaztak ezzel kapcsolatban javaslatokat, mert hozzátehetjük azt is, hogy elég magas a pályaelhagyóknak az aránya a pedagógus pályán, annak ellenére, hogy én éppen azért találtam pozitív adatokat, amik arra vonatkoznak, hogy például az elmúlt időszakban 30%-kal többen jelentkeztek pedagógus képzésre, és az idén a harmadik legnépszerűbb szakpár volt a pedagógus szakok, tehát ez mondjuk örömteli vagy pozitív adat lehet, de azt tudjuk, hogy a pályaelhagyás az elég nagy arányú, és hát a korfa összetétele sem túl kedvező, ami azért azt jelenti, hogy talán úgymond időzített bombán is ülünk az oktatás területén, hiszen nagyon sokan fognak a következő időszakban nyugdíjba menni, a pedagógusok közel fele az 50 év feletti, és többnyire azért továbbra is nők a pedagógusok, akik mondjuk 40 év szolgálati viszony után elmehetnek nyugdíjba. Valóban egy időzített bomba lehet ez?
Én azt gondolom, hogy igen, és ezt szerintem tudja az államtitkárság, és tudják a fenntartók is, hiszen valóban arról van szó, hogy bár örvendetesen növekszik a pedagógus pályát választók száma, de az is kétségtelen, hogy akár motivációban, akár az elhelyezkedés utáni ottmaradásban azért sokkal vegyesebb a kép. 9-10 ezer közötti diákot vesznek fel pedagógus képzésbe, ebbe beleszámít az iskolai pedagógusok, a gyógypedagógiával foglalkozó kollégák is, és közülük már 43-44% a képzés során lemorzsolódik, vagy más területre megy át. Arról nem beszél, hogy a kezdő pedagógusok közül is egyharmad része az első négy évben valóban pályaelhagyó lesz. Mi ezért is próbáljuk azt mondani, hogy ilyen értelme figyelembe véve még azt, amit ön is mondott, hogy a 40 évvel a hölgyeknek még korábbi lehetőség is van a nyugdíjazásra, mert ezek a statisztikák azt veszik figyelembe, ha öregségi nyugdíjjal megy el valaki, valamint az utolsó 5 évben van lehetőség a pedagógusoknak azt megtenni, hogy csökkentett óraszámban dolgozzanak. Ezek mind humán erőforrás kivonást jelentenek a rendszerből. Az mostanak következő 5 évben, még ha ennyi ember végez pedagógus pályán, akkor nagyjából nem fog nagyon romlani a helyzet, de az azt követő 5, és az azt követő 5 évben, tehát valahol az 50 évtől, ha számoljuk a mostani korfát, akkor az majdnem évente 30 ezer pedagógus pótlását.
És akkor hogy látják, mi lehetne a megoldás, hogy mifelé kellene elindulni?
Én azt gondolom, és ezt is többször hallottuk már azért a döntéshozóktól is, hogy át kell gondolni újra a pedagógus életpályamodellt. Tehát az, hogy elszakadt a minimálbért, és az utolsó két évben levő a reál gazdaságban dolgozók jövedelememelkedését messze nem tudta követni a pedagógusok fizetése, az nyilvánvaló egy motivációs tényező, amit nem szabad lebecsülni. Másrészt pedig azt gondolom, hogy folytatni kéne, valószínűsítem a Klebersberg ösztöndíjat a kezdő pedagógusok esetén is, különösen a hátrányos térségekbe, hogy ott is legyenek, lakhatási támogatással, akár más ösztöndíj formával elősegíteni azt, hogy valóban ott is maradjanak.
Néhány nappal ezelőtt egyébként ugyanebben a műsorban vendégünk volt Maruzsa Zoltán, köznevelésért felelős helyettes államtitkár, és ő azt mondta, hogy éppen erre vonatkozóan van egy javaslatuk, amit ősszel a kormány elé is visznek, pontosan, hogy a pályakezdők ösztöndíjrendszerét valahogy megoldani, hiszen ott talán ott érzékelhető legjobban a bérekkel összevetve egyfajta lemaradás egy kezdő pedagógus esetében. Viszont ugyanakkor, hogyha én megnézem, akkor ugye említette a pedagógus életpályamodellt, amihez ugye kapcsolódik egy bértábla is, és azért 2013-tól 2017-ig folyamatosan volt egy évenkénti bérrendezés, és abból valóban az derül ki, ha csak a számokat nézzük, hogy azért egy ilyen 45-50% körüli béremelés volt. Ez ugye 2017-ben ez a folyamat véget ért, és az érdekképviseletek is azt mondják, hogy tulajdonképpen mára 2018-ra, ami csak ugye egy év telt el, szinte ez elolvadt, ez a bérnövekedés, vagy ez a béremelés. Tehát akkor újfent és újra drasztikusabban hozzá kellene nyúlni a pedagógus bérekhez?
Tehát igazából ugye az életpályamodellnek szerintünk egy nagyon pozitív része volt, hogy valami társadalmi standardhez viszonyította a pedagógus béreket, ez volt a minimálbér. Ez 2014-től már nem áll fent. Az akkori 101.500 forintos minimálbér már a 136.000 forintra emelkedett, tehát 35%-kal növekedett. Ebből a pedagógusok már nem vették ki a részüket ebből a növekedésből, tehát ha azt nézzük, hogy 2013-tól 17-ig egy 50%-os emelkedés volt a pedagógusok átlagos emelkedése, 35%-ot most már azonnal le is vonhatunk ebből a dologból, ez már nem valósult meg. Ilyen értemben a társadalom többi tagjához készült. Tehát nyilván azt mondom, hogy mindenki, aki nézi, hogy milyen pályát választ, az viszonyít valamihez. Mi azt szeretnénk, hogy nagyjából az Európai Uniós átlagnak megfelelően a diplomás átlagbérhez képest, tehát mindenképpen egy társadalmi standardhez képest lehessen értelmezni a pedagógus béreket, hiszen ha valaki azon gondolkodik, hogy melyik egyetemre megyek, akkor az egyetemek között, tehát a pályák között fog választani. Orvosnak menjek, mérnöknek, pedagógusnak, vagy valami másnak. Ilyen értemben ez az EU-s átlag 86-88% nagyjából, míg Magyarországon az első érzékelhető, amit ön is mondott, felemelkedésnél 2013-tól fölmentünk 74-75%-ra, és most ismét bőségesen 70% alá esett vissza ez a fajta bérösszehasonlítás.
De az életpályamodellhez kapcsolódóan ugye már egy bértábla, ahol azért folyamatosan lehetőség van többlet pénzre, hiszen ugye a minősítési rendszerből adódóan pedagógus 1, pedagógus 2, mesterpedagógus, itt mindig emelkednének, vagy emelkednek is a bérek.
Igen, ugye 2021-ig a 2013-ban pályán levőknek kötelező is legalább a pedagógus 2-es minősítést megszerezni. Egyébként a pedagógus 1 és a pedagógus 2 között olyan nagyon komoly különbség.
Inkább a mesterpedagógusnál van az ugrás.
És azt gondolom, hogy tényleg ez egy érdekes dolog, és az átlag számok, mint minden statisztikai adat picit tud torzítani, és lehet így is meg úgy is értelmezni. Én azt gondolom, hogy jelen pillanatban egy mesterpedagógus az jó kereseti lehetőségeket. Az összemérhető, azt gondolom, talán még a diplomás átlagbér is a saját korosztályába.
Tehát igen, kezdőknél, de hát ahhoz már kell 20-25 év pályán töltött év azért.
Itt a kezdőknél van a probléma, és azt gondolom, ezt nem kell túlságosan sokat ecsetelni, ha valaki szeretne otthon teremteni, szeretne családot alapítani, akkor az számára, hogy majd 20 év múlva viszonylag jól fogok keresni, elérem az átlagát, mondjuk a diplomás átlagbérnek, az nem biztos, hogy annyira vonzó.
A különböző plusz juttatások vagy pótlékok teljesen ki is kerültek a rendszerből? Tehát mondjuk a plusz munkát, vagy a úgymond minőségi munkát honorálni nem is tudja például ön, mint igazgató?
Igen, ez a másik dolog, amivel szerintem mindenképpen kezdeni kell valamit, és hogyha már tetszett mondani helyettes államtitkárról való beszélgetést, akkor mi is nagyon sokszor egyeztettünk és beszéltünk, és én is úgy gondolom és úgy látom, hogy erre a következő időszaknak a változtatásai esetlegesen lehetőséget biztosítanak. valóban úgy gondoljuk, hogy a pedagógusok nem csak az életkoruk végzettségüknek megfelelően kell, hogy más kategóriába essenek, hanem az szerint is, hogy milyen mennyiségű munkát végeznek, és milyen minőségi munkát végeznek, illetve korábban volt ugye egy olyan különbségtételi lehetőség is, hogy milyen a munkavállalói képessége. Tehát ha valaki mondjuk németet tud tanítani, vagy valaki német és angol nyelvet is, meg még informatikát, azt gondolom, hogy ő az ő munkaereje, vagy munkaképessége az komolyabb. Ezt korábban díjazta is a rendszer 5-7%-os különbségekkel, hogyha több szakra tudott benne, több szakot tudott tanítani. Tehát azt gondolom, hogy a mennyiséget valamilyen módon a túlóra régebben tudta kezelni, most ugye erre nagyon-nagyon csekély lehetőség van. A minőséget nem túlságosan erőteljesen, de azok az önkormányzatoknál különösen, amik megtehették, azért volt egy minőségi pótlék. Most ez nincs. Mi azt gondoljuk, hogy ezeknek benne kell lenni a rendszerbe, akár bizonyos értelemben szimbolikusan is, hogy meg tudjam ezt tenni, ezt a fajta különbségtételt, és talán lesz is erre lehetőség a későbbiekben.
Szóba került a pedagógus életpályamodell, és hogyha most erről levesszük a bértáblát, meg a bérkérdéseket, akkor azért érdekelne, hogy hogyan látják, hogy a pedagógus életpályamodell, mint olyan az, hogyan működik most a gyakorlatban, és beváltotta a reményeket, mert azért azt többször elmondták, amikor elindult az életpályamodell, hogy ez azért nem csak bértábla, hanem tulajdonképpen felvázol vagy felrajzol egy karrierévet, vagy egy karrier lehetőséget egy olyan foglalkozásnál, vagy egy olyan pályán, ahol ez a klasszikus, a szó klasszikus értelmében vett karrier azért nem volt adott. Hát ugye egy pedagógus az ugye lehetett osztályfőnök, lehetett munkaközösségvezető, esetleg évek vagy évtizedek elteltével igazgatóhelyettes vagy igazgató, de az a klasszikus karrierív, ami mondjuk más pályákon vagy foglalkozások esetében megvan, az itt kevésbé volt adott. Ezen a téren például a pedagógus életpályamodell azért hozott változást?
Ha azt az előmeneteli rendszert így értelmezzük, akkor ennek vannak olyan állomásai, amelyek adnak ilyen lehetőséget. Ugye gyakornokként kezdi mindenki, onnan rövid idő alatt minősítő vizsgával pedagógus 1 fokozatba kerülhet, majd onnan 6-8 év után átkerült pedagógus 2 fokozatba. Klasszikusan itt nagyjából véget ér egyébként a pedagógus életpályamodellnek a kötelező szakasza. A következő részek mesterpedagógus és kutatótanári fokozat, ezek már vagy többlet tevékenységgel járnak, vagy pedig folyamatos minősítésekkel. Még ez a 2 fokozat már azt gondolom, hogy anyagilag is motiválhatja a pedagógusokat. Nyilván itt feltételek kellenek, hogy valaki belépjen ezekbe a kategóriákba. Kutató tanár például az 2018-as évben, ha jól tudom, akkor 20 kutató tanár is. Tehát azért ez összemérve a pedagógus számával nem olyan nagy, viszont örvendetes, hogy a mester pedagógusi pályázók száma jelentősen megnőtt. Még Balogh miniszter úr szélesebbre nyitotta a kaput, hogy kik jelentkezhetnek, és ez azt gondolom jó lehetőséget adott azoknak, akik aktívabbak voltak a korábbi évek, hiszen szakvizsgához kötött továbbra is. Mi azt szeretnénk, hogy azok a nagyon elismert, kitűnő tanár egyéniségek, akiknek egyébként nincs szakvizsgája, mert nem akartak korábban esetleg vezetői vagy más pozíciót betölteni, ők is előbb-utóbb lehetőséget kapjanak arra, akik akár a tehetséggondozásban, akár a hátrányokban, vagy egyszerűen csak a tanári életútjuk során a közösség, a szűkebb közösség elismerését kivívták, ők is jelentkezhessenek mesterpedagógusnak.
Ugye a bérek kapcsán azért rendre előkerül az is, hogy mennyire leterheltek, túlterheltek a pedagógusok. Hogyan látja ezt most a Nemzeti Pedagógus Kar?
Azt gondolom, hogy erről mindig lehet vitatkozni, és nagyon széles a kép. Nyilván az a pedagógus kolléga, aki azt gondolja, hogy nekem az a dolgom, hogy ezt megcsináljam, de egyébként semmi plusz. Ott lehet azt mondani, hogy hát ő neki tényleg van 22-26 tanítási óra, azért erre kicsit fel kell készülni, kicsit kijavítás, aztán kész, nem vár
semmit. Aztán ugye ez inkább ez a heti óra szám, ez inkább a 25-26-hoz közelik. Az átlagos... Mert éppen az érdekképviseletek, akik szintén egyébként a minap itt voltak ugyanebben a műsorban vendégeink voltak, ők azt mondták, hogy pontosan azt szeretnék, hogy a heti kötelező 22 óraszám keret legyen visszaállítva.
Ugye most jelen pillanatban az adatok azt mutatják, hogy a Klebersberg központ intézmény, tehát a tankretek által fenntartott intézményekben az átlagos óraszám 24,6. Tehát ennek a 22-26-nak a közepétől is kicsit felfele van. Ez úgy gondoljuk, hogy sok, és aki valóban 24 órát megtart, lelkiismeretesen felkészül rá, megpróbálja azokat a módszereket alkalmazni, amelyek a modern pedagógiában most már elodázhatnak, hogyha fejleszteni akarjuk gyereket, és egyébként pedig még foglalkoznak is a gyerekeknek a nevelésével, tehát beszélgetnek is velük, vállalnak egyéb más munkat, akkor ez Ez bőven nem 40 óra lesz a végén.
Tehát akkor ez mondjuk 50 órán túl van, mert ugye mi az iskola falain kívül ugye hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy hát ugye naponta 4-5 órája van egy tanárnak, hát egy rutinos tanár az előhúzza az óravázlatát a fiókból, és megtartja azt az órát, és akkor még ott vannak az őszi szünet, a téli szünet, tavaszi szünet, a hosszú nyári szünet. Tehát mi ez ahhoz képest, hogy más munkahelyeken meg 8-10-12 órát dolgoznak emberek?
Igen, valóban azt gondolom, hogy elterjedt egy ilyen kép, és lehet az is, hogy vannak olyan pedagógusok, akik valóban nem tesznek ehhez sokat hozzá, de hogyha tényleg komolyan azt szeretnénk, hogy az iskolák jól, a gyerekek tényleg szeressenek, hogy kapják meg a fejlesztéseket, akkor azt gondolom, hogy tényleg arra lenne szükség, hogy a pedagógusok a saját iskolai munkájukkal előteremtsék azokat a lehetőségeket, hogy ki tudják pihenni magukat, ne kelljen még utána elmenni máshol dolgozni. Az óraszámokra egy picit visszatérve. Tehát én azt gondolom, és mi is azt szeretnénk, hogy a kötelező óraszám csökkenjen, legyen 22, vagy akár legyen 20 is, hiszen a nemzeti alaptanterveiről majd lehet, hogy beszélgetni is fogunk. Az olyan felkészülést igényel majd a pedagógusoktól, amiben ez nem fog beleférni. Viszont azt is hadd mondjam, azt hadd tegyem hozzá mindjárt, hogy ez nem lesz egyszerű, mert hogyha csökkenne az óraszám, mondjuk erről a 24,6-ról 22-es kötelezőre, ez egy 10%-os csökkenés lenne. Már most is pedagógus hiányról beszélünk. Ha 10%-kal kevesebb órát kellene megtartani a pedagógusoknak, amit én nagyon helyeslek, akkor 10%-kal több pedagógusnak kellene bennenni a rendszerbe. Tehát a mostani 4-5 ezer mellé, ha 170 ezerrel számolunk, akkor még 17 ezer pedagógus hiányzik a rendszerbe. Tehát én azt is elfogadom néha, hogy nagyon nehéz változtatni ilyen dolgokon, mert a feltételek nehezebben adottak hozzá.
Beszéljünk egy kicsit még az intézményi közegről, hiszen ez korán sem mellékes a pedagógusok mindennapjait és mindennapi munkáit tekintve, illetve az intézmény fenntartásról, annál is inkább, mert ezzel is egy külön fejezetben foglalkozik a pedagógus kar helyzet értékelése vagy helyzet elemzése. Több változás is történt ugye az elmúlt hónapokban. Az elmúlt évben, tavaly januárban megalakultak, ahogy már említettük, a tankerületi központok, és ezzel több szintűvé vált az intézmény fenntartás rendszere. Most már ugye eltelt azért jó másfél év, lehet azt mondani, hogy bevált ez a szisztéma, hiszen azt mondják, ugye, hogy a tankerületek azért mindenképpen közelebb kerültek az egyes intézményekhez, nagyobb a rálátásuk, és azt mondják, hogy nagyobb lett az intézményvezetők vagy az igazgatók mozgástere is.
A tankerületi rendszer ugye 2013. januárjában indult. Akkor egy központ volt, és volt 196-198 tankerület. De a tankerületek nem rendelkeztek önálló költségvetésekkel, sok esetben önálló hatáskörökkel, hanem tulajdonképpen majdnem mindent a központba kellett engedélyeztetni. Ez működésképtelen volt ez a rendszer egyértelműen. Egyrészt nem volt elég pénz, hiszen a felmérések alapján mennyi szükséges, ez nem volt elegendő. Másrészt mindenkinek új volt a rendszer, tehát még a működtetése is problémákat okozott. Harmadrészt pedig olyan hosszadalmasak voltak a döntés előkészítések és maga a döntési folyamatok, hogy tulajdonképpen tényleg előfordultak egészen banális problémák iskolákban, amiről lehet is olvasni. Ez a fajta rendszer, ami létrejött, hogy valóban van most önálló tankerületi rendszer, önálló költségvetésekkel, önálló döntési mechanizmusokkal, és igazából csak a nagy közbeszerzések, a nagy fejlesztések tartoznak a központhoz, a központ iránymutatásokat tud adni, ez működőképessé tette egyértelműen a rendszert. Az intézményi önállóság szakmai értelemben az korábban sem volt megkérdezett, igazából persze a kerettantervek és más szabályozók ezt befolyásolják, de maga az iskola abban a klasszikus pedagógiai értelemben nem szólt bele senki sem. Kétségtelen, hogy munkaköri dolgok, munkáltatói jogok visszakerültek az igazgatókhoz, gazdálkodási jellegű jogkörök, viszont én azon, hogy nagyon kevéssé.
De egyébként most úgy látja, mint iskola igazgató, hogy gyorsabban megoldódnak a gondok, tehát hogyha mit tudom én az iskolában valamilyen eszközből hiány van, vagy elromlott a fűtés, akkor ezek a dolgok most gyorsabban és hatékonyabban megoldhatók tankerületi szinten, mint amikor mondjuk a Klebersberg központhoz kellett ezért fordulni?
Igen, több részre lehet bontani ezt. Tehát például mondjuk elromlik egy csap, elromlik egy zár. Erre az iskolának van kerete, hogy ezt azonnal ő maga elmegy a boltba, megvásárolja.
Korábban... Tehát nem kell levelezni a tankerületet.
Nem, ez ügyben nem. Amiben levelezni kell, az azok az nagyjából előre látható dolgok, amit be kell szerezni. Például kréta, klasszikus példa, vagy másolópapír, a nyomtatókhoz különböző patronok. Ezeket ugye előre tervezni lehet, és azt gondolom, hogy ezeket tényleg az intézményvezető felelőssége is, hogy olyan biztonságos mennyiséget tervezzen is az iskolájába, ami oda is érkezik addigra, míg esetleg a korábbi elfogy. Tehát ezeket tervezni kell, de ezekhez továbbra is engedélyköteles, és ennek meg is kell jelenni a költségvetés, az intézményi költségvetésbe, ami ugye a tankerti költségvetést okozza.
Az kétség, de ez működik olajozottan?
Ez azt gondolom, hogy ez a része már igen. A beszerzések azok, amelyek mondjuk 100.000 forintnál nagyobbak, amik azt gondolom továbbra is jobban működnek, mint korábban, de azért így is hosszú ideig tarthatnak. Ráadásul bonyolítja a helyzetet az, hogy bizonyos értelemben közbeszerzés kötelesek a dolgok. Ugye a három árajánlat az egy kisebb településnél általában okozhat problémát is, illetve akik nem kerülnek be sose végülis abba a körbe, hogy tőlük veszik meg, azok egy időt aztán, hogy én nem adok árajánlatot. Illetve az is problémát okoz, hogy nem mindenben lehet három árajánlatot kérni. Ez a klasszikus példa, ugye, amikor eleinte annyira szigorú volt ez, hogy még akkor is három árajánlat kellett, hogyha mondjuk Budapestre a Madács ember tragédia című színművel szerette volna megnézni egy iskola, három árajánlat kellett hozzá, ami hát azért meglehetősen mókás.
Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a vendégünk ma itt az arénában. Hírösszefoglaló következik, utána itt folytatjuk a beszélgetést.